Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telt a hete. Azt címet adtam a mai tanításomnak, hogy ellentámadás. Ugye, hogyha egy hadsereg túl van egy csatán, amik után megtámadták őket, az első dolog, amit tehet, hogy rendezi sorait. Rendezi sorait ahhoz, hogy ellen tudjon támadni. Igazából nekünk ez a Covid időszak egy semmiből jött támadás. Sokféle támadásra fel voltunk készülve. Géza nagyon sok proféciát kapott ezzel kapcsolatban, de a Covidra senki sem volt felkészülve. Igazából jó kondícióban találta a gyülekezetet, ezért igazán jól túléltük ezt a Covid időszakot. De azért a Covid elég utat nyitott a sátánnak, hogy támadni tudja a gyülekezetet. Ezért szükséges az, hogy felkészüljünk egy ellentámadásra, és rendezzük a sorainkat. Két ilyen gondolat van, amivel szerintem igazán tud támadni a sátán. Nyilván mindenkinek lehetnek személyes dolgok, de szerintem két ilyen általános van. Például a Covid után felmerül az a kérdés, hogy működött a gyüli online is. Minek kell gyülibe járni? Hát tök jó volt, bekapcsoltam, közben tudtam mosogatni, vagy nem tudom, érted? Tehát, hogy minek ide lejönni, érted? Szóval igazából a célom ezzel a mai üzenettel az, hogy egy kicsit megválaszoljam azt, hogy miért is kell gyülekezetbe járnunk, illetve emlékeztessen magunkat arra, és próbáljunk mindenki visszaidézni azt az időt, a Covid előtt, hogy miért is jött a gyülekezetbe, mi volt a szívébe, amikor indult a gyülekezetben. Tanítás motivációját igazából az adta, hogy egy team night, amikor is ugye túl voltunk ugye a Covidon, de még ebb, hogy nyitás volt, vagy nyitás előtt voltunk, és online néztük, és Lexi meg Dia, van nekünk egy külön lakásunk, ami ilyen gyerekmentes övezet, és ott tudták nézni ezt a team nightot, és a lényeg az, hogy lejön Lexi, és mondja, wow, milyen fantasztikus volt közösségben dicsőíteni. Ketten voltak, de ez a közösség élmény megvolt, főleg egy ilyen kiéhezett időszak után. És igazából erre kell magunkat emlékeztetni, hogy milyen erő van a közösségben. Persze élvezzük, hogy nem kell maszkot hordani, végre tudunk emberekkel találkozni. Persze az elején fura volt, hogy nincsen ilyen keret mindenki feje körül, meg hogy nem tudjuk mutolni magunkat, de így élvezzük, hogy így végre személyesen találkozunk. De egy kicsit elfelejtettük a közönség erejét, hogy Isten milyen áldásokat tud adni a közösségen keresztül. Nem véletlen, hogy Isten lokális gyülekezetekben gondolkodik. Tényleg, lépjünk túl azon, hogy de jó, nem szaggat a Zoom, és éljük meg tényleg közösségként a gyülekezeti alkalmakat. A másik gondolat, amivel a sátán tud támadni, az egy paradoxon. Egyébként nekem, mikor bekerültem a gyülekezetbe, ez volt a legnehezebb megértenem, hogy ez miért van így igazából. Ugye, hogy ha Isten mindenhol ott van, akkor miért van szükség gyülekezetre? Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatban maradjunk. Tehát igen nagy a kísértés, főleg így most ugye a home office is terjed, stb., hogy tényleg egy ilyen nem tudom, így mindenki kiköltözön egy kis tanyára, és ott el legyen, és így online tartjuk a kapcsolatot, tök jó. De valójában szükségünk van a gyülekezetre, mint közösségre, ahhoz, hogy kapcsolatban tudjunk maradni Istennel, és ezt szeretném egy kicsit ma kifejteni, hogy miért is. Szóval tényleg maxoljuk ki a közösség erejében lévő potenciált. Ugye Géza tanított a bennünk lévő potenciálról, és most kicsit szeretnék arról beszélni, hogy a közösségben milyen potenciál van. Ugye van az a sztori, szerintem a Jézus csodái közül a legtöbbet idézett talán, ugye, amikor a nagy tömeg, meg kéne őket etetni, kisfiú oda jön nagy hittel, hogy itt van a kettő darab hal. És ugye erről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy a kisfiúnak mekkora hite volt, stb. De nem az történt, hogy kihozta a két halat, Jézus rátette a kezét, és lett egy teherautónyi hal. Hanem elkezdték körbeadni, és úgy maradt még. Tehát benne volt a közösség ereje. És még egy utolsó motivációs gondolat, és utána tényleg kezdjünk bele, mert elszalad az időnk. Szóval körbenézünk, látjuk a sebeket a gyülekezeten. Sokan nem morzsolódtak. Mindenki tud egy embert mondani, akivel szívkapcsolatban volt, és ma nincs itt. És tényleg szerintem ez a legjobb pillanat arra, hogy felálljunk, és tényleg egy közösségként, egy szívvel elkezdjünk ellentámadni. A KK legnagyobb fegyvere eddig a közösség, és az az atmoszféra, ami itt volt. És ezt újra kell építenünk. Szóval nézzük is, hogy miért jártunk gyülekezetbe a COVID előtt. Az első, a gyülekezet Isten alap infrastruktúrája. Otthon, kórház, hadsereg. Szóval, ugye a legegyszerűbb gyakorlati példa, a gyülekezetben imázunk valamiért, és gyakran a gyülekezetből jön rá a válasz, jön rá a megoldás, vagy csak a szikra, hogy hogyan kéne megoldani. A másik, amit ne felejtsünk el, hogy ez pont olyan, hogyha nem jövünk el gyülekezetbe, hogy fizetjük a TB-t, ugye, az egészségbiztosítást. De hiába leszünk betegek, ha nem megyünk be a kórházba, akkor hiába fizettük a TB-t, nem fognak minket meggyógyítani. Vagy ugyanez, hogyha ha híd alatt lakom, és fizetek közben egy albérletet, hiába fizetem az albérletet, de nem költözök be, nem lesz egy otthonom. És ezért van szükség arra, hogy itt legyünk, amennyire lehet fizikailag. Nyilván voltak korlátok, de most viszont itt az alkalom arra, hogy tényleg itt legyünk. És ne csak fizikailag, és örüljünk annak, hogy tudunk smúzolni emberekkel, hanem tényleg azért, hogy egy Jézus központú közösségben legyünk. A második pont az pedig az, hogy a gyülekezet a barátod barátai, illetve a családfőd családja. Tehát ugye, hogyha Istent a családfőnknek tekintjük, akkor ott kell lenni a családi ebédeken. Tehát, hogy akkor egy család vagyunk. Ugye ez a barát is, hogyha Jézust barátunknak tekintjük, akkor, tehát ha valaki elkezdek barátkozni, előbb-utóbb megismerem az ő barátait, és barátságba kerülök velük, vele, és ő is az én barátaimmal. Szóval a gyüli sokkal több, mint egy program. Ez erről szól, hogy Jézussal és Jézus barátaival lógunk. A harmadik, szerintem a legismertebb indok, vagy nem tudom, ugye Efézus 5.25, a gyülekezet Jézus mennyasszonya. Elég fura volna, ugye, hogyha mondjuk rá, meghívnám mondjuk rá a szülinapomra a Stanley Zolit, és kikötném, hogy de a Rékát ne hozd. Nem csak a Réka sértődne meg, hanem a Stanley Zoli is. És valószínűleg el se jönne. Szerintem Jézus ennél megengedőbb, és ha nem, ha az ő mennyasszonyára nemet mondunk a gyülekezetre, ő akkor is ott van velünk, de ettől függetlenül ugyanúgy nem esik jól neki. A negyedik pont az a közösség ereje. Erről egy picit többet fog beszélni, mert ezt nagyon nehéz, hogy mondjam, szavakkal elmondani. Ugye a családi ebédet már hoztam példának. A családi ebédre azért megyünk el, mert összetartozunk. Nem azért, mert hallgatni akarjuk a nagymama sztoriát, amit minden vasárnap elmond. Nem azért megyünk el, mert nagyon finomat főz anyósom, hanem azért, mert egy család vagyunk. És egy kicsit ilyen a gyülekezet is. És ezt hoztam néhány igét, hogy hogyan is gondolkozik a közösségről Isten. 1 Korintusiak 1.9. Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. Ugye? Ugye itt is vegyük észre, hogyha mondjuk rá Jézussal közösségben van a Timcsi is, meg mondjuk rá az Eszt is, akkor ők együtt egymással is közösségben vannak. Ugye ezt mondja az 1 János 1.7 is. De ha világosságban élünk, ahogy ő is világosságban élt, akkor közösségben vagyunk egymással. A fiának, Jézus Krisztusnak a vére mindent bűnt lemos rólunk. Itt vegyük észre, hogy itt van egy ilyen következtetés, hogy ha világosságban vagyunk, akkor közösségben vagyunk. Tehát ebből az következik, hogy nem lehetünk világosságban, ha nem vagyunk közösségben. Ugye fontos, ugye, hogy visszafele nem igaz, tehát hogy attól még, hogy közösségben vagyunk, lehetünk sötétségben. De a másik irány, ha világosságban akarunk lenni, akkor mindenképpen közösségben kell lennünk. Ugye a harmadik ige, amit ezzel kapcsolatban hoztam, mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvéri közösséget, féljétek az Istent, és tiszteljétek a királyt. 1 Péter 2.17. Ugye itt, amit kiemeltem, ugye az a szeressétek a testvéri közösséget, ugye itt is egyértelműen a közösségről beszél, de azt se feledjük el, amit előtte ír, hogy mindenkit tiszteljetek. Tehát ez az alapja annak, hogy közösséget tudjunk építeni. Tiszteljük a mellettünk ülőt, tiszteljük a gyülekezeti vezetőnket, tiszteljük azt, akiket mi vezetünk. Isten egyértelműen közösségre teremtett minket, de ez nem egyenlő azzal, hogy eljövünk ide minden héten, hogy meghallgassuk a dicsi csapatot, meg ugye Géza is szokott jókat mondani, hanem arról szól, hogy ezt mindezt együtt tegyük meg. És egy kicsit ezt a részét rombolta a Covid. Mert ott is meghallgattuk a dicsit, ott is meghallgattuk az üzenetet. Személyünkbe fejlődtünk, de egy picit azt felejtettük el, hogy hogyan dicsőítsünk együtt. Hogyan hallgassuk együtt az üzenetet. Ugye itt hoztam megint egy igét, hogy azokkal, akik örülnek, örüljetek, sírjatok. Szóval azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Tehát ez arról beszél, hogy egy sokkal mélyebb kapcsolatra vagyunk elhívva. Nem arról, hogy itt eljövünk, egy picit így megbeszéljük, milyen az időjárás, mert meghallgatjuk a tanítást, meghallgatjuk a dicsit, és ezt magunkba foglaljuk, de magunkba is tartjuk. Arról szól ez, hogy a dicsőítést és a tanítást is továbbadjuk, és éppen ezért leszünk képesek sírni a sírókkal és örülni azokkal, akik örülnek. Ugye tök jók ezek a pasázások. Ugye így el szoktunk menni gyüli után, és mindenki nagyon szokta élvezni, hogy egy kicsit ilyen szabadabb program, egymással találkozunk, egy csomót beszélgetünk. Ami a probléma ezzel, hogy nagyon keveset beszélünk a tanításról. Én is. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy tök jó, mesélem, milyen volt a nyaralás, ez volt, az voltam, az volt, ami tök jó. És közben nem veszük észre, hogy igazából ezekben abszolút tehát nem volna fura igazából kitérni arra, hogy milyen jó, hogy ezt vagy azt alkalmaztam, és ezért lett mondjuk rá egy jó nyaralásom. De nem tesszük mégsem. Mondhatjuk azt, hogy de hát a hácsi ott van. Hát a hácsi megbeszéljük, akkor most mit kell erről még beszélni? Azt vegyük észre, hogy a hácsét, azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, ami szólt neked az üzenetből, ezt nem te teszed fel. Ezt a hácsi vendéglátót teszi fel, és a hácsi vendéglátót ezt pedig Gézától kapta. Tehát ez Géza szíve. Tehát nyilván ebből az következik, ha a hácsin ezt megbeszéljük, hogy Géza szíve rendben van. Az, amikor egy szabad lógáson beszélgetünk, hogy miről beszélgetünk, amikor úgymond szabad a témákról beszélgetünk, az viszont a mi szívünk állapotáról fog tanúskodni. Ha bejön valaki a gyülekezetbe, mit tapasztal meg? Jó esetben azt tapasztal, hogy itt akar maradni. És szerintem COVID előtt nagyon sok ilyen bizonyságunk volt, hogy valaki tényleg kvázi betévedt, és itt maradt. Még ha nem is csatlakozott a gyülekezetbe, de tényleg itt maradt vagy a gyülekezet vonzás körzetében, vagy csak tényleg élvezettel véghallgatta a tanítást. Viszont COVID óta sokkal gyakrabban látom azt, hogy valaki benéz, és kimegy az ajtón. Pont most alkalom előtt is egy pár bejött, és kiment. És nem tudom, tehát ez atmoszférában valami változott. És ezt helyre kell állítanunk. Ne feledjük el, hogy a COVID egy hatalmas siker volt a gyülekezetünk életében. Az, hogy túléltük, hogy volt mit újra nyitni. Nagyon sok gyülekezetet nem volt mit újra nyitni. Eltűnt a gyülekezet. És némi klikkesedés is kialakult. De összességében, amekkora támadásnak ki voltunk téve, elmondhatjuk, hogy sérülésekkel, minimális korzsolásokkal úsztuk meg. Viszont most itt az ideje, hogy ezen túltegyük magunkat, és ellentámadásban lendüljünk. Hogy mindenki tud mondani egy embert, akit hiányol, ugye ezt az előbb említettem. Itt az ideje, hogy utána menjünk ezeknek az embereknek, és bemozgassuk újra ezeket az embereket. Legyen a KK újra egy szenvedélyes hely. Na, menjünk tovább. Itt van egy typo a jegyzetben. Az ötödik pont az a mediátorok, a mediátorok helyett, elnézést a typoért. A lényeg az, hogy a sátán nagyon gyakran összezavar minket. Össze tudja zavarni a gondolatainkat, és ezzel eléri azt, hogy ne halljuk Istent, vagy félreértsük Istent, vagy kifejezetten nehezteljünk Istenre. És ilyenkor a gyülekezetnek egy nagyon fontos szerepe van. Hogy itt egy mediátor szerepet betöltsön. Egy közvetítő szerepet. Amikor megromlik Istennel a kapcsolatunk, akkor oda lépjen a gyülekezet, és azt mondja, hogy akkor én közvetítek. És nézzük meg, hogy miért is sértődté be Istenre. Itt ez az ige. Isten nem ezt ígérte. Isten nem erről beszél. Vedd észre. Illetve felhívjuk egymás figyelmét a bűneinkre. Mert vannak olyan bűnök, amiket magunk észreveszünk, és tudjuk. És meghallgatunk egy tanítást, és kijavítjuk. De nagyon sok olyan bűn van, amit nem is vesszük észre, hogy elkövetünk. Viszont a környezetünk látja. Szóval itt három csoportba osztottam ezeket a dolgokat, amiben a gyülekezetben feladatunk az, hogy ellássunk egy ilyen közvetítő, ilyen mediátori feladatot. Az első, hogyha neheztelünk Istenre, ugye, amit említettem. Ugye ez igaz arról szól, amiről Zoltán beszélt múlt héten, hogy kaptunk egy kijelentést, de még nem látjuk, hogy hol van. Ugye itt például a Jobb sztoriát hozta Zoltán, és ugye ott is az volt a megoldás, hogy valakitől kapott egy proféciát, hogy ebből ki fogsz jönni, mit készít számodra Isten. És hát ezt kell tennünk nekünk is. Ha azt látjuk, hogy ilyen emberek vannak, akik neheztelnek Istenre, akkor oda kell mennünk, és fel kell nyitni a szemét, hogy igazából a sátán beszélte tele a fejedet hülyeséggel. A másik, amit viszont mi tehetünk, ha azt érezzük, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy neheztelünk Istenre, nézzünk körbe, és lássuk meg azt, hogy másoknak tett ígéreteket hogyan teljesítette be Isten. És ne esünk a hibába, hogy mondjuk rá ő, hogy neki valamit megígért, és 3 év múlva megkapta, nekem valamit ígért, és már eltelt 5 év, és még nem történt meg. Biztos tálni fogsz olyan, akinek nem 5, hanem 7 év volt, amire beteljesítette, azt, amit megígért. És ez, erre legyünk nyitottak, vegyük észre is. Ezért nagyon jó a gyülekezet, egy olyan hely, ahol ismerjük egymás sztoriát, ismerjük azt, hogy ki mi ment keresztül, mert ebből mi magunk bátorságot tudunk meríteni, és bizonyságokat látunk. Látjuk azt, hogy Isten tényleg hűséges volt mindenkivel. Ha egy 50 fős gyülekezetben mindenkivel hűséges, miért pont velem ne lenne? A második ilyen gondolat, ugye, ami beleesettünk, hogy elfelejtjük azt, hogy Isten szeret minket. Ezt hoztam egy igét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez szerintem egy ige, amit mindenki ismer, és nagyon gyakran esünk abba a hibába, hogy ezt elfelejtjük. Hogy Jézus mekkora áldozatot tett, és ezzel mekkora bizonyságot tett arról, hogy szeret minket. Ami arra bátorítok mindenkit, ha valakin azt látjuk, hogy elfelejtette ezt az igét, küldjük el neki. Vagy olvassuk fel neki. Vagy adjuk oda egy papírlapon. Szerintem, ha mindenki ezt az egy dolgot megteszi, akkor azzal egy hatalmas alapot adunk a gyülekezetnek. És igen, sokan azt gondolják, hogy igen, én nem vagyok az alkat, aki konfrontáljon embereket. Én nem vagyok az alkat, aki prédikáljon. Nem is kell. Ezért van ott Isten igéje. Itt van ez az egy darab ige. Ha ezt jókor, és ugye ebben Isten tud vezetni minket, jókor elküldjük egy olyan embernek, aki ezzel küzd, hogy a sátán telebeszélte a fejét, hogy Isten nem szereti őt, azzal vissza tudjuk hozni, és újra úgymond Isten erős oszlopa tud lenni. A harmadik, ugye az pedig az, hogy gyakran nem veszük észre, hogy bűnök vannak az életünkben. Itt kiemelném azt, hogy farizeuskodunk, így ítélkezünk. Mert szerintem ez a bűn az, ami legjobban rombolja a gyülekezetet. És ez nagyon, nagyon fontos megjegyezni, hogy az, hogy valakit konfrontált, az nem azt jelenti, hogy ítélkezel. Amikor ítélkezel, akkor általában nem annak mondod el, aki a bűn fennáll, vagy ha elmondod, akkor eleve szemrehányóan teszed. Pedig konfrontálni ugye szeretetteljesen tesszük. Szóval fontos, hogy ebben is tükröt tartsunk egymásnak. Hogy a bűntől távol tartsuk egymást, hogy konfrontáljuk egymást, de ugyanakkor az ítélkezés bűnét ne kövessük el. Ha elkövetjük, akkor, vagy valaki elköveti, akkor ő is szembesítve legyen ezzel. Hatodik pontom, szerintem a legfontosabb, az a közös ima és a proféciák. Nagyon sok ilyen profétai rendezvény van, ima, est, stb. Ezek mind nagyon jók. De itt elmegyünk, és ott a vége. A gyülekezetben látjuk a teljes folyamatot. Látjuk, hogy valaki imádkozik valamiért, és utána háladás lesz belőle. Sőt, azt is láthatjuk, hogy kap egy proféciát, imádkozik érte, és háladás lesz belőle. És ez egy nagyon nagy különbség. És ez egy olyan dolog, amit tényleg egy valódi közösségben tudunk csak megélni. Egy olyan közösségben, ahol ismerjük egymás valódi életét. Nem a másik állarcát, vagy nem azt, hogy másik mit gondol ebben az időjárás, hogy meleg van, vagy hideg van, hanem a valódi életét. Szóval mindenkit arra bátorítok, hogy ugye vasárnap vannak ima témáink, illetve hátségén is vannak ima témáink, hogy ezeket ne csak ott imádkozzunk, hanem imádkozzunk minden hét minden napján. Válasszunk ki egy dolgot, amiért imádkozni akarunk. És azért a hét minden napján imádkozzunk. Én bevallom, ebben én nagyon rosszul állok. Én nekem emiatt mindig, hogy mondjam, rosszul érzem magam, hogy ez nem sikerül, de úgy gondolom, hogy a közösség az azt jelenti, hogy elsősorban nem a saját ima témáimért imádkozom, hanem mások ima témáiért. Szóval még egyszer mondom, gyülekezet, itt az ideje felállni, és én hiszem, és tudom, hogy, hogy egy hatalmas erő van bennünk. Amit a Covid lerombolt, azt fel fogjuk újra építeni. Sőt, sokkal erősebbre fogjuk felépíteni. Ha lesz új hullám, akkor már készen fogunk ráállni. Olyan erősen, mint soha. Ha nem lesz több Covid hullám, akkor pedig megállíthatatlanul fogunk növekedni. Búcsúzóul hoztam egy igét. Ennek a végét látjátok a jegyzeteteken. Arra gondoltam, hogy ez az 1 Korintus 12-12, ugye a 13-tól látjátok elvileg. Úgyhogy arra szeretnélek kérni titeket, hogy egészítsük ki. Szóval úgy kezdődik, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így Krisztus is. Ugye itt arról beszél, hogy az egyház Jézus Krisztus teste. Olvassuk tovább. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztség által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyian egy lélek itatott át. A test sem egy tagból áll ugyan, hanem sokból. Még ha a láb azt mondaná, nem vagyok kéz. Nem tartozom tehát a testhez. Mégis a testhez tartozik. Ha pedig a fül mondaná, nem vagyok szem, nem tartozom tehát a testhez. Mégis a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol maradna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben. Tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Ám sok a tag, de a test csak egy. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem. Vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyengébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt, a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak viszont nincs erre szükségük. De Isten azért alkotta meg így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. 1 Korintus 12-12-től. Én úgy gondolom, hogy ehhez nincs hozzáfűzni valom, ez szerintem tényleg magáért beszél ez az ige. Most pedig szeretnék imádkozni.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.